Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 90. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is a te feltámadásodra emlékezhetünk. Köszönjük néked, hogy meghaltál értünk a Golgota keresztfáján, hogy megválts minket. De köszönjük néked, hogy harmadnapra legyőzted a halált, feltámadtál és élsz. Köszönjük néked, hogy most is eléd borulhatunk, és imádhatunk téged, mint megváltónkat és mint Úrunkat. Köszönjük néked, hogy rád bízhattuk magunkat, és szeretnénk most is megerősödni ebben az irántad való bizalomban és szeretetben, odaadásban. Kérünk, dicsőítsd meg előttünk magad az igében, szent lelked erejével. Ragyogtasd föl nékünk a te csodálatos, tökéletes lényedet, munkádnak nagyszerűségét, irántunk való mélységes szeretetedet, kikutathatatlan hűségedet, örökké való irgalmadat. Kérünk téged, hogy ragyogj előttünk, és vonj minket magad után, hogy veled járjunk, utánad fussunk. Kérünk téged arra, hogy áld meg mostani elcsendesedésünket otthonainkban, kis házi közösségeinkben. Kérünk, te szólj hozzánk, te áld meg mai Isten tiszteletünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket nagy neved dicsőségéért. Amen. Hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, amint megvan írva Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele, 7. részében, a 25. verstől 31. versig. Tehát Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levele, 7. részében, a 25. verstől a 31. versig így szól hozzánk Istenünk igéje. A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve? Ne akarj elválni. Feleség nélkül vagy? Ne keres feleséget. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha férjhegy megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben. Én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik pedig örülnek, mintha nem örülnének. Akik vásárolnak, mintha semmiük sem volna. És akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világ látható alakja elmúlik. Valakivel beszélgettem a kialakult járványügyi helyzetről, és az illető közbevetőleg megjegyezte, hogy bizony az utolsó időben élünk, amikről a Biblia úgy beszél, hogy előbb sokféle baj, betegség, veszedelem, tragédia szakad az emberiségre, majd ezek után bekövetkezik majd a világ vége. Kétségtelen, hogy az emberiség körében egyik baj a másikat éri. Itt van a migráció, a természet rombolása, szélsőséges időjárás, a világjárvány, de már itt van megyénkben is újra a madárinfluenza, és egyre nagyobb méreteket ölt a szárazság. Valóban az utolsó időkben élünk. Keressük ma a Bibliában a választ erre a kérdésre, valamint arra, hogy ha igen, akkor mit várhatunk? És majd arra is, hogy hogyan éljünk ebben a helyzetben. Nézzük tehát először is, mikor élünk? Pál gondolkodását áthatotta az a meggyőződés, hogy Jézus Krisztus halála, illetve feltámadása óta a teremtett világ az utolsó időkbe lépett. Egy olyan korszakba, ami egy napon majd véget ér, mégpedig a feltámadott és mennybe ment Jézus visszatérésével. Ennek a levélnek, az első korintusi levélnek második részében, a hatodik versben e világkorszak mulandó fejedelmeiről ír, majd a tizedik rész, 11. versében azt írja, hogy mindezek például írattak meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Ugyanezen levél 15. részében Jézus feltámadásáról és majdani visszatéréséről, illetve az azután következő eseményekről ír. De Pál apostolnak más leveleiben is megjelenik ez a gondolat. Például a Timóteushoz írt második levele harmadik részében, mindjárt az első versben ezt írja, tudd meg Timóteus, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Pál apostollal egyezőn írt Jakab apostol. Levelének ötödik része harmadik versében szemrehányón írja hívő testvéreknek, hogy ti az utolsó napokban is kincseket gyűjtöttetek. A zsidókhoz írt levél írója arról ír a levél első részének második versében, hogy Isten az utolsó időkben szólt nekünk fia által, illetve a 9. rész 26. versében is megjegyzi, hogy Krisztus egyszer jelent meg az időknek végén. Péter apostol megszólalásaira is érdemes odafigyelnünk, ő a pünkösdi prédikációjában már felidézte Jóel próféta szavait, az utolsó napokban kitöltök lelkemből minden halandóra. Olvassuk az idézetet az apostolok cselekedetéről írt könyv második része, 17. versében. De Péter apostol a leveleiben is, az első levélben, sőt a második levélben is beszél az utolsó napokról. Látható tehát, hogy az egész Új Testamentumon végig húzódik az a kijelentés, hogy a világunk, és benne az emberiség, aminek mi is tagjai vagyunk, Jézus eljövetelével, illetve feltámadásával belépett az utolsó időkbe, vagy másik kifejezéssel az utolsó napokba. Azért hangsúlyozom, mert mindig többes számban állnak ezek a kifejezések. Ezeket az utolsó időket, utolsó napokat lezárja majd Jézus dicsőséges visszatérésének a napja. Azt a napot már egyes számban emlegeti a Szentírás. Jézus maga úgy beszélt róla több helyen is, mint a ma napról, vagy arról a napról. Az a nap lesz az ő napja, az Úr napja, ahogy már az Ótestamentum is emlegeti. Nos, ezek fényében Pál apostol is, a korintusi gyülekezet is az utolsó időkben, vagy napokban élt, várva az utolsó napot, Jézus visszatérése napját, ami a feltámadásnak, az ítéletnek, az első teremtett világ tűzben való pusztulásának a napja, ám egyúttal egy új világ és új világ korszak nyitánya is egyben. Tehát mi is azt mondjuk az apostolokkal, hogy az utolsó időkben élünk, az utolsó napokban élünk. Ezekben az időkben, ezekben a napokban tapasztaljuk mindazoknak a proféciáknak a beteljesülését, amiket ezekre a napokra Jézus és az apostolok is közöltek. Mint például tapasztaljuk az evangélium egész világra kiterjedő hirdetését, vagy az igaz keresztényeknek az üldöztetését. Tapasztaljuk, hogy az emberiség egyre nagyobb istentelenségbe süllyed, illetve Isten figyelmeztető ítéletei is sokasodnak, illetve mélyülnek. És mindeközben, itt az utolsó napokban, vagy utolsó időkben várjuk mi is ama napot, az Úr napját, Jézus visszatérése napját, ami véget vet egy világkornak, és egyúttal nyitánya lesz egy új, csodálatos korszaknak. Onnan indultam, hogy valakivel beszélgettem, aki azt mondta, hogy az utolsó időkben élünk. Igen, az utolsó időkben élünk. De erre a kijelentésre elsősorban nem a felsorolt és tapasztalható jelenségek láttán ragadtatjuk magunkat, hanem elsősorban az említett bibliai kijelentések alapján, amiket nem tartunk se mitológikusnak, se szimbolikusnak, se emberi bölcselkedésnek, hanem isteni igazságnak, színtiszta valóságnak. Ezek szerint Isten azt tanítja nekünk a Szentírásban, hogy Jézus eljövetele, illetve feltámadása idején elkezdődtek az utolsó idők, vagy utolsó napok, a világmindenség és benne az emberiség létének utolsó korszakába lépett, aminek majd Jézus második dicsőséges eljövetele fog véget vetni. Jézus ezt a második eljövetelét sokszor világosan, egyértelműen megígérte a tanítványainak, az ő egyházának, és elmondta, hogy az a nap lezárja majd ezt a mostani világot, de egyúttal egy új korszak, egy új világ, új ég és föld nyitánya is lesz. Szeretném tehát aláhúzni, hogy miközben itt az utolsó időkben élünk, aközben a kereszten meghalt és feltámadott mennybe ment Jézus, aki Isten emberként ül az Istennek jobbján, onnan irányítja e mostani korszak, mondhatom az emberiség történetének záró felvonása, összes eseményeit. Ő lesz az, aki, amikor eljön a napja, az Atya jelzésére felkel trónjáról, visszatér dicsőséges angyalaival és üdvözült szentjeivel, az említett globális események kíséretében. Addig pedig, amíg ez megtörténik, én is, ti is, minnyájan, az egész emberiség az utolsó időkben élünk. Azt hiszem, hogy eléggé világosan el tudtam azt magyarázni, hogy az utolsó idők vagy utolsó napok nem egy olyan korszak, ami még előttünk van. Ez nem egy olyan időszak, amire még várunk, ami majd valamikor elkövetkezik, ha elkövetkezik, hanem már benne élünk. Jézus eljövetele és megdicsőülése óta. Az ókeresztény egyházban ezekről a dolgokról folyamatosan tanítottak eleink, mert látták, hogy mindennek mekkora gyakorlati jelentősége van a hívők életében, ám de az idők folyamán a református szószékekről vagy eltűnt a téma, vagy a bibliakritikus protestáns teológiának köszönhetően mindenféle tévtanítások kaptak lábra. A földön a kereszténység és a nem kereszténység nagy globális összefogásával felépíthető új világról, a békebirodalmáról, ahol a természetvédelemnek köszönhetően és a társadalmi igazságosságnak köszönhetően megvalósul valami csodálatos új világ, az Isten országa. Ebben a csapból is folyó ökumenikus és új evangéliumi koncepcióban se Jézus csodás visszatérésének, se a feltámadásnak, se az utolsó ítéletnek, se pokolnak, se mennynek, se újjáteremtett világnak nyoma sincs, nem beszélve arról, hogy annak hangoztatása is teljesen elhallgatott, miszerint az Isten országába, az Isten új világába nem léphet be más, csak az, aki földi élete során hisz a kereszt evangéliumának. Aki nem hisz, kimarad onnan, elkárhozik örökre. A sátánnak sajnos sikerült elérnie, hogy teljes homályba veszett a bibliai és történelmi keresztény eszkatológia, és alig van szószék és tanító, ahonnan bátran elhangoznának ezek az igazságok. Sokan ezeket szalonképtelennek nyilvánítják, kinevetik azokat, akik ilyeneket képviselnek. Mi mégis, én magam is, és még sokan ragaszkodunk ezekhez a bibliai és történelmi keresztjén reformátori igazságokhoz. Nos, azt kell mondjuk tehát, hogy az utolsó napot várva, az utolsó időkben vagy napokban élünk. Rendkívül fontosnak tartom, hogy így el tudjuk helyezni magunkat világunk történetének időskáláján, és lássuk, hogy abban a korszakban élünk, amikor a mostani ég és föld és emberiség ideje lassan lejár, és valami új időszak készülődik, aminél csodálatosabb nem volt, nem lesz, mert Jézus visszatér ítélni élőket és holtakat. Ez a tény pedig kihat arra, amiről másodszor szeretnék beszélni, tudnélik, hogy mi, mint keresztjén hívő emberek, mit várjunk a holnaptól? Mit várhatunk a holnaptól? A keresztjén emberek ezekben az utolsó napokban, utolsó időkben tudhatják, hogy mit várjanak a holnaptól. Először is. A felolvasott ige részlet a Korintus városában élő keresztény gyülekezethez írt levélből származik. Korintusban azért volt ez a keresztény gyülekezet, mert a mennybe ment és a dicsőségesen uralkodó Jézus az utolsó napokban az evangélium hirdetése által összegyűjti megváltottait ezen a földön, az egyház kebelébe. Ezt fogja Jézus tenni az utolsó napig, amikor ő visszajön. Ma is ezt teszi. Hirdetteti egyháza által az utolsó időkben azt, hogy ő megváltotta övéit vére által a Golgotán. Bűnbocsánatot, megigazulást, örök üdvösséget szerzett Istentől az önistenítő, illetve az élő Istent halottnak nyilvánító bűnösöknek, átkozottaknak, lelki halottaknak, kárhozatra ítélteknek, vagyis nekünk, akik ezeket megszerezni nem tudjuk magunknak. Mit várhatunk? Azt várhatjuk, hogy az evangélium, a keresztről szóló beszéd Jézus Krisztus visszatéréséig, az ő napjáig hatalmasan fog hirdettetni az emberiség körében, a magyarság körében is, és elvégzi azt a munkát, amit Jézus el akar általa végezni. Az evangélium hirdettetik az egész földön, ezt várhatjuk. Nem fogják tudni ezt elnémítani, ezt az üzenetet elfojtani sehol senkik. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, azt várhatjuk, az apostol szavaiból erre következtethetünk, hogy az utolsó időkben a keresztjénekre egyre nagyobb üldöztetés, szenvedés, mártírium vár. Először a 7. rész 26. versében utal arra Pál apostol, hogy jó az embernek egyedül maradni. Miért? A jelenlegi, illetve bekövetkezendő nyomorúság miatt. Aztán a 28. versben így utal erre, az üldözések miatt a hívők szorongattatnak és gyötrődnek testükben. Az apostol a házassággal kapcsolatban utal itt arra, hogy bizony a keresztényeknek ezekben az utolsó napokban, utolsó időkben sokféle nehézséggel kell szembenézniük. Nem mond mást az apostol, mint amit már az Úr Jézus mondott, hiszen Jézus azt mondja Máté evangélium a 24. részének 9. versében, szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Mit várhatunk? Azt várhatjuk, hogy ebben az elmúló világkorszakban a hitetlen emberek részéről egyre nagyobb értetlenséget és ellenségességet tapasztalunk. Kényszerhelyzetekkel, testi-lelki gyötrelmekkel kell szembenézni. Épp a napokban olvastam egy brémai evangélikus gyülekezetről, ahol a lelkész, illetve a gyülekezet is nyíltan beszél a társadalom bűneiről. Beszélnek az abortuszról, az azonos neműek viszonyairól, a bálványistenek imádásáról, és ezért mit kapnak? A jutalom, hogy bizonyos emberek feljelentik a lelkészt gyűlöletkeltés miatt. De ez még csak hagyján. Máskor az autóját karcolják össze-vissza, lefestik a gyülekezet hirdetőtábláit, a templomra felfestik, hogy Isten homoszexuális, a templomkertbe bedobálnak mindenféle elhasznált szexuális segédeszközöket, zavargásokat támasztanak a templom körül úgy, hogy a rendőrségnek kell kivonulni a gyülekezet tagjainak a védelmére. Mindez nem valahol a világ végén történik, hanem Németországban történik, egy német nagyvárosban ma történik. Igen, az antikrisztusi vélemény diktatúra megnyilvánul már most is. Mit várhatunk? Azt, hogy ez fog történni. Fel kell készülnünk erre. A harmadik dolog, amit várhatunk, az az, amit az apostol így fogalmaz meg, az idő rövidre van szabva. Tehát az utolsó idők, az utolsó napok, amiket még Isten szabott ennek a jelenlegi kozmosznak és benne az emberiségnek, rövidre van szabva. A még rendelkezésre álló idő, az idő felett álló örökkévaló Isten által korlátozott, és egyszer csak lejár. Nincs rengeteg, pláne nincs végtelen időnk. Noha a világ emberei azt remélik, hogy az emberiségnek végtelen idő áll a rendelkezésére, a hívők tudják, hogy ez nem igaz. Az emberiségnek és a kozmosznak nem áll rendelkezésére végtelen idő, mert Isten lekorlátozta az időt. Az idő rövidre van szabva, írja Pál apostol 2000 évvel ezelőtt. Ahogy nem voltak évmilliárdok visszafelé, úgy nem lesznek évmilliárdok előrefelé sem. A világunknak volt idői kezdete, és lesz idői vége, és az biztos, hogy mi már közelebb vagyunk a véghez, mint Pál apostol idejében voltak az akkor élő testvéreink. Nem csak egyéni életünk van időbeli korlátok közé szorítva Isten által, hanem a mindenség élete is. És azt várjuk, hogy egy napon véget érnek ezek az idők, az utolsó idők, és nem tartanak ezek örökké. A negyedik dolog, amit várunk, hogy a világunk mostani formája, így fogalmaz az apostol, vagyis általunk ismert megjelenési alakja, szerkezete, elmúlik. Elmúlik. Ezt a szót használta Pál apostol itt is és máshol is. Elmúlik, elenyészik, ahogy a tűzbe dobott dolgok elégnek, elenyésznek, elmúlnak. Testvéreim, elmúlnak a tudományos vívmányok, a számítógépek, a kulturális értékek, a Steinway, a Stradivari, a Rolls-Royce, az Eiffel-torony, a Mona Lisa, az Armani öltöny, a Stradivari, bocsánat, a Rolex, az összes Oscar-díjas film, a bankok, a bankbetétek, az ipari létesítmények, a flóra és fauna, mindaz, amit az emberek összeharácsoltak, a hatalom, amit megszereztek, a szépség, amit imádtak, hiába 163 emeletes és 823 méter magas, hiába szágult 603 km/h sebességgel a japán Shinkansen, elmúlik. Nem azért, mert úgy van megcsinálva, hogy elromoljék, és vegyük az újabbat, nem így múlik el. És nem is úgy múlik el, ahogy némelyek gondolják, hogy a feltartóztathatatlan evolúció révén minden magasabb szintre lép, és átalakul a világunk valami földi mennyországgá, megérkezünk majd az aranykorba, és magunk mögött hagyjuk a betegségeket, a halált, és minden bajt, és elérkezik a tökéletes egyenlőség, szabadság és testvériség hona. Nem így múlik el ez a világ, hanem tűzben múlik el. Az a nap pedig, mondja Péter apostol, tűzben jelenik meg, amely napon az elemek égve felbomlanak, és semmi nem marad mindarról, amire ma olyan piszok, büszkék vagyunk. Isten, aki egyszer lefuttatta a teremtést, és a semmiből létrehozta ezt a rendezett világot, az ítéletkor visszafelé is lefuttatja a dolgot, és elsüllyeszti a rendezetlenségben azt, amit korábban megteremtett. Képpel élve, annak idején felrakta a saktáblára a figurákat, most az ugyanolyan sorrendbe leszedi a saktábláról, ahogy a próféták jelezték. Egy dolog fog megmaradni, amit sokan itt semminek tekintenek, de az marad meg örökre, az Úr szava. Az Isteni igéje, az megmarad. A világ ábrázata pedig, úgy, ahogy mi ismerjük ma, elmúlik. Ezt várhatjuk. Végül ötödször azt várhatjuk, amiről az apostol a korintusi levélben egyértelműen beszél, tudnélik, hogy Jézus visszatér dicsőségben, és elvégzi mindazt, amit el kell végeznie a visszatérésekor. Az ellenségei nem várják őt, és így számukra az a nap rettenetes lesz. Hívei azonban, én is, és remélem ti is, várjuk Jézust, és siettetjük is az ő eljövetelét, mert tudjuk, hogy akkor ez a mostani megrontott világ alakja elmúlik ugyan, de új nap kél. Egy új nap, egy új korszak virad, mi feltámadunk dicsőségben, vagy átváltozunk dicsőséges állapotba, eljön a mindenség újjászületésének a napja, eljön az az idő, amikor az egyház együtt lesz Krisztussal, örök, tökéletes boldogságban és dicsőségben. Az új ég és új föld ideje, az új világkorszak, aminek soha nem lesz vége. Igazából itt az ötödik pontban nem is az a fontos, hogy mit várunk, hanem hogy kit várunk. Jézust várjuk. Nos, itt élünk az utolsó időkben, és tudjuk, hogy mit várhatunk. A felsoroltakat várhatjuk. Hirdettetik az örömhír az egész világon, készülünk arra, hogy nehéz körülmények kezé kerülhetünk a hitünk miatt, de közben tudjuk, hogy az utolsó idők nem tartanak örökké, mert az idő rövidre van szabva, és elérkezik a pillanat, amikor a jelenlegi világ megjelenési alakja semmivé válik az Isten ítéletének a tüzében. De mindezt úgy várjuk, hogy föltekintünk Jézusra, ami áldott megváltónkra, aki nem csak büntetni jön, hanem azért, hogy az övéit feltámaszza dicsőségben, és letelepítse az újjáteremtett világban, ahol csodálatos harmóniában lehetünk vele és egymással. Feltámadott dicsőséges testben és állapotban. Nos, mi az utolsó időkben úgy élünk, hogy ezeket várjuk. Ám de van még egy kérdés, amire az elmondottak fényében még válaszolnunk kell. Ez pedig az a kérdés, hogy itt és most, az utolsó időkben hogyan éljünk keresztjén emberként. Hát hogyan éljünk? Felolvasott igénkből veszem a választ. Akinek van felesége, úgy éljen azzal, mintha nem volna. Aki sír, mintha nem sírna. Aki örül, mintha nem örülne. Aki vásárol, mintha nem lenne semmije, és akik élnek-e világgal, mintha nem élnének. Azt hiszem, mindjárt érezzük, hogy valami különös feszültség bujkál ezekben a szavakban. Egyfelől megértjük belőlük, hogy itt kell élni a világban, úgy kell élnünk, mint mindenki másnak. Itt kell házasodni, családot alapítani, enni, inni, sírni, nevetni, vásárolni, illetve munkával megkeresni a rávalót, élni az elmúló világ javaival, számítógéppel, autóval, házzal, kulturális értékekkel, egyebekkel. A keresztény ember tehát ebben a világban kell, hogy éljen, persze nem úgy, mint ahogy mindenki más, hanem úgy, mint aki keresi és kutatja Jézusnak az akaratát a Szentírásban. Mindig megvizsgáljuk, miközben élünk e világban megszokott módon, megvizsgáljuk, hogy mi az Úr jó, kedves és tökéletes akarata, és ahhoz igazodva éljük ezekben az utolsó napokban, időkben az életünket. Megköszönjük Istennek az adományait, és igyekszünk az ő akarata szerint használni ezeket, miközben házasodunk, sírunk, nevetünk, vásárolunk, élünk a világ javaival. Úgy, ahogy Jézus tanított erre bennünket. Ez az egyik dolog, ami világosan meglátszik Pál apostolnak a szavaiból, Azonban van egy másik dolog is. Azt is megértjük az apostol szavaiból, hogy ez utolsó időkben szabadoknak kell lennünk. Az elmúló félben lévő világba Istentől adott dolgoktól, javaktól, ténykedésektől. Hogy is fogalmazott Pál? Akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna. Aki sír, mintha nem sírna. Aki örül, mintha nem örülne. Aki vásárol, mintha semmilyen nem lenne. Aki a világi javakkal él, mintha nem élne azokkal. Szabadnak lenni attól, amit csinálunk, amivel élünk, amit tapasztalunk, amit átélünk, az Isten gondviselő akaratából. De hogyan tudok én úgy élni, mintha nem volna feleségem? Úgy sírni, mintha nem sírnék? Nevetni, mintha nem nevetnék? Vásárolni, mintha semmim nem lenne? Élni a világ javaival úgy, mintha nem élnék? Hogyan tudok én szabad lenni azoktól, amikhez kötődök, amiket szeretek, amiket érzek, amiket csinálok, amit birtokolhatok? Hogyan tudok mindettől szabad lenni? Nos, azt hiszem, csak is úgy, ha a szívem, a lelkem mindeközben egészen Jézusé. Aki meghalt értem, aki feltámadt értem, aki közben jár értem, aki hitre segített engem, aki egyházába tagolt engem, aki őriz engem hitáltal az üdvösségre, aki szeretett és szeret engem feltétel nélkül, aki nagy dolgokat vitt és visz végbe a mindenségben, és eljön majd dicsőségben. Egészen övé a szívem. És nem is csak a szívem, a lelkem, a testem is. Őt szeretem legjobban. Érte rajongok mindenkinél jobban. Benne bízok a legerősebben. Ő és az ő szavai mindennél többet jelentenek nekem. Vagyis Jézus személye, műve és ígéretei a legdrágább kincseim? Ha igen, ő szabaddá tesz mindattól, amit e világban kapok, amikkel élhetek, amiket tapasztalhatok, és amik ide kötnek e mulandó ábrázatú világhoz engem, az utolsó napokban is. Amikor az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesznek, akkor nem csak arra gondolt, hogy megszabadít minket a bűneink terhétől, megszabadít minket a bűn uralmától, megszabadít minket a sátán erőteréből vagy befolyása alól, hanem arról is beszélt, hogy megszabadít minket e világ, e mulandó ábrázatú világ dolgaitól, ezeknek a rabságából, ezeknek a szolgaságából, és valóban szabaddá tesz minket. Aki igazán szabad Jézus Krisztus által, mert benne nyugszik a szíve, a lelke, az élete, az az ember testvérek onnan ismerszik meg, hogy amikor eljön az ideje, könnyebben el tud válni a felsorolt dolgoktól. A mulandó világ ábrázatához tartozó dolgoktól. Pál apostol jól szemlélteti ezt, amikor azt írja, az életem se drága nékem. Kiért? Jézusért. Vagy azt írja, mindent kárnak és szemétnek ítélek. Miért? Kiért? Jézusért, az ő ismeretéért. Az apostol láthatóan szabad a könnyektől és a mosolyoktól, szabad a földi élethez való görcsös ragaszkodástól, szabad a saját világi terveitől, szabad ételtől és italtól is, a vásárlástól és a megvásárolt dolgaitól is, a világ minden javaitól. Abszolút szabad, mert megváltó Jézusa és ígéretei fogja. Így is mutatkozik be, Krisztus fogja. Hozzá kötődik mindennél jobban, és Jézus szabaddá teszi őt. A mulandó, ábrázatú világ összes dolgaitól. Azóta is igaz a hívő emberekre, itt az utolsó napokban, hogy akik hittel tudatában vannak annak, hogy a világ ábrázata elmúlik, és az idő rövidre van szabva, de annak is tudatában vannak, hogy Jézus visszatér dicsőségben, és újjáteremti a mindenséget, amiben ők is ott lehetnek, az ilyen emberek, akiknek Jézus a mindenük, ők szabadok, ma is. Igazán, valóban szabadok. Élnek a felsoroltakkal, esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, vásárolnak, élnek a világ javaival, sírnak és nevetnek, de úgy, hogy közben szabadok, és ha ezektől el kell válni, akkor elengedik ezeket. Nem mondom, hogy könnyedén elengedik, de el tudják őket engedni, mert látják Jézus fenségét és dicsőségét. Könnyebben el tudom engedni a földi életemet, a testemet, az egészségemet, a szabadságomat, a családtagjaimat, a munkámat, az anyagi javaimat, még a természet szépségeit is, a terveimet, a jó híremet, az ételt, az italt, az emberek közti megbecsültséget. Mindezzel hálásan élek és felelősen az Úr akarata szerint, de szabadon, és ha megfosztatom tőlük, nem esek kétségbe, nem zuhanok a depresszió mélységeibe, és nem leszek öngyilkos, mert látom és tudom, hogy Jézusban többet nyertem, és ő busásan visszaad nekem mindent. Sokszorosan visszakapok mindent. Lesz új testem, megújul ifjúságom, mint a sasé, büntelen leszek, új világot látok, benne elhunyt szeretteimet viszont látom, mert nem jelel a halál, hanem élek nála és vele leszek. Jézus, ha ott állhat az érték piramisunknak a csúcsán, akkor felszabadít minket. Felszabadít arra is, amiről az előbb beszéltem, hogy az utolsó időkben, szenvedésekben, nyomorúságokban, üldöztetésekben, mártíriumban lehet részünk, felszabadít arra is, hogy ezeket is vállaljuk. Rettenthetetlen keresztjének kétesz minket Jézus. Nem fogunk megalkudni a világgal, mert ő nekünk mindennél fontosabb, és minden áldozatot megér. Persze nagyon jól tudom és tapasztalom is, hogy az értékrendünkben sokszor megelőzi Jézust a család, a munka, a vásárlás, a világi javakkal való élés, a mosolyok és a könnyek, vagyis mindaz, amilyen mulandó, félben lévő világ ábrázatához tartozik. Sajnos sokszor mi is ezekben látjuk életünk értelmét, ezektől várjuk az örömünket, a boldogságunkat, inkább, mint Jézustól. Ilyenkor úgy érezzük, hogy belepusztulnánk, ha ezekről le kellene mondanunk. Foggal, körömmel, görcsösen ragaszkodunk-e világi dolgokhoz, nem bírunk lemondani ezekről, hogyha ezeket veszély fenyegeti, idegesek leszünk, és morogni kezdünk, mint a kutya, amikor étkezés közben valaki a tányérjához közeledik, vagy tehetetlen dühünkben tényleg depressziósok leszünk. Nos, aki túl görcsösen ragaszkodik a jelen világ dolgaihoz, melynek ábrázata mulandó félben van, s nem sok ideje van már hátra, tőle hadd kérdezzem csöndesen, testvérem, hiszed, hogy mindaz, ami a világ ábrázatához tartozik, elmúlik? Ha hiszed, miért ezeket tartod a legfontosabbnak? Hiszed, hogy az Úr Jézus neked mindennél többet adott és ad? Ha hiszed, miért ragaszkodsz foggal körömmel a mulandó, ábrázatú világ javaihoz és dolgaihoz, itteni tapasztalataidhoz, kincseidhez? Legyél szabad! Kérd Jézust, hogyha elhomályosodott az arca, ragyogtassa fel neked az ő orcáját. Ragyogtassa fel az ígéreteit, amiknek beteljesülésére nyugodtan számíthatsz. Kérd újra meg újra, hogy ejtse rabul a szívedet. Ő felszabadít a mulandó dolgok, akármilyen értékesek, szépek és fontosak, de mulandók, felszabadít ezek kínzó rabságából, és igazán szabaddá tesz. Vedd észre az írásból Jézus dicsőségét, különösképpen is az evangéliumból. Vedd észre ajándékainak nagyszerűségét, ígéreteinek lenyűgöző voltát. És vedd észre, hogy ő mindazt megadja neked, amit elkészített, mert hűséges. Többet ad mindennél, amit itt bírhatunk. Kiváló bibliai példát jelentett nekem Pál apostol mellett az Ótestamentumból Ábrahám. Őt az Úr kihívta otthonából, elindította az ígéret földje felé, oda is ért, és ott sátrakban élt, nomádként vándorolva ide-oda. De közben mit csinált? Azon túl, hogy becsületesen dolgozott, és Isten jól megáldotta őt, azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy Isten ígéretébe vetett hittel várta az alapokkal bíró várost, a mennyei hazát, a jobbat. Azt olvassuk ott a megnevezett helyen, hogy megvolt neki a szépséges földi haza, de ő mégis annál jobbra vágyódott, a mennyei haza után, a mennyei otthon után. Miért? Mert Ábrahám és társai ismerték Istent, az ő ígéreteit, és hittek azokban, és még az ígéret földjén, Palesztinában is, vágytak arra, aminek az csak halovány utánzata volt, a mennyei haza, az új ég és az új föld után. Ők ott akartak már lenni, és a szemüket, akármi is volt körülöttük, nem vették le a mennyei hazáról, a jobbról. A jobbról. Nagyon fontos, testvéreim, hogy ezekben az utolsó napokban, időkben mi is újra meg újra felismerjük Jézus dicsőségét, higgyünk az ígéreteinek, mert akkor felszabadul a szívünk, és elkezdünk vágyni a jobb után, a mennyei után. Itt leszünk továbbra is, tesszük a dolgainkat, de úgy, hogy közben szabadok vagyunk mindattól, amin a mulandóság pora van. Keressük az örökkévalót, várjuk és szomjazzuk. Tehát egyszerűen szólva, minél inkább kötődünk Jézushoz és ígéreteihez, annál inkább válunk szabaddá, e mulandó világ ábrázatához tartozó adottságoktól, dolgoktól, és szabadunk, felszabadulunk arra, hogy helyesen fogadjuk, és dolgozzuk fel mindazt, ami történik velünk. Meg lehet, hogy az Úr próbára tesz minket, hogy megtudja, mi lakik a mi szívünkben. Bár ő tudja, és lehet, hogy inkább arról van szó, hogy én tudjam meg, hogy mi lakik az én szívembe. Lehet, hogy azt mondom én, hogy nekem az Úr az első, nekem Jézus a legdrágább, de valóban úgy van. Megvizsgálja az Úr Jézus, hogy valóban szabad vagyok-e, és kész vagyok zúgolódás nélkül elengedni mindent. A testi egészséget, a fiatalságot, a jólétet, a páromat, a gyermekemet, a munkámat. Megvizsgálja a szívemet, és ha jobbra emlékezünk, akkor megértjük, hogy ez nem egy nagyon egyszerű dolog. Kemény dolog, de valami jó jön ki ebből is. Mikor letisztul bennünk, a bajok között is, hogy kicsoda nekünk Jézus, és mit jelentenek, és mennyit jelentenek az ő drága ígéretei, és ő mindenek fölé kerül. Nos, hogyan éljünk ezekben az utolsó napokban? Jézus akaratát keresve, keressük, kutassuk, hogy mit kíván tőlünk, és közben együnk, igyunk, házasodjunk, menjünk férjhez, sírjunk, nevessünk, vásároljunk, ami kell, dolgozzunk meg érte, éljünk a világ javaival, Jézus akaratára figyelve. De közben ne tévesszük szem elől a legdrágábbat, ami áldott Jézusunkat, aki felszabadít minket ezeknek a világi dolgoknak, a mulandó, ábrázatú világ dolgainak a rabságából, kínzó fogságából, és valóban szabaddá tesz minket. Nos, befejezem, az elején föltettünk egy kérdést, az utolsó időkben élünk. Azt hiszem, hogy a Biblia alapján igennel kellett válaszolnunk erre a kérdésre. Aztán arra a kérdésre kerestünk választ, hogy mit is várhatunk mi keresztjének az előttünk álló időkben, és választ találtunk erre is, 5 dolgot említettem, és végül arra kerestünk választ, hogy hogyan éljünk itt és most e mulandó világban. Az igét helyezem még egyszer a szívetekre, akiknek van felesége, úgy éljen azzal, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha nem lenne semmije, és akik élnek-e világgal, mintha nem élnének. Jézus Krisztusért, áldott ígéreteiért, szabadon. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük néked, hogy eljöttél egy napon erre a földre. Köszönjük néked, hogy elvégezted a megváltás művét, aztán visszatértél a mennybe, és most uralkodsz az egész mindenség fölött. Míglen lábad alá vettetnek ellenségeid, és köszönjük néked, hogy amikor eljön az atyától rendelt idő, fölkelsz trónodról, és visszajössz. Meglát majd a te néped, és akkor örvendezni fog a mi szívünk. Köszönjük mindazt, amit hozol, Azt is köszönjük, hogy véget vetsz ennek a gonosz világnak, de köszönjük néked, hogy egy új csodálatos világot hozol a tiédnek. Segíts bennünket, Urunk, hogy tudjunk rád tekintve szabadon élni e világ javaival, keresve a te akaratodat. Segíts bennünket arra, hogy mindig előttünk lebegjen a te fenséges dicsőséged, és hogy így legyen, kérünk téged, nagyon kérünk, hogy szent lelked által dicsőítsd meg magad újra és újra előttünk. Szólj hozzánk újra meg újra az igéből, irányítsd önmagadra gondolatainkat, figyelmünket, és segíts megértenünk, hogy náladnál nincs szebb, nincs jobb, nincs tökéletesebb, és hogy aki téged megnyert, az mindent megnyert. Segíts, hogy érted tudjunk elengedni mindent, érted tudjunk szabadon élni a világba, hadd legyen a szívünk egészen a te foglyoddá. Tégy foglyoddá, Uram! Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, kérünk téged arra, hogy vigyázz ránk az jövő héten, őrizzed meg az idős testvéreinket, vigasztald az egyedül lévőket, bátorítsad a fiatalokat, áld meg azokat, akik munkahelyen dolgoznak már, kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk és a te gyógyító szeretetedet add a mi országunknak, lelkileg gyógyíts minket, de aki testileg beteg, azt is gyógyítgassad. Kérünk téged arra, hogy kormányunknak adj bölcsességet az intézkedésekhez, vezéreld őket és óvjad őket a meggondolatlan gonosz emberek támadásaitól. Kérünk téged arra, hogy ragyogjon fel a te dicsőséged honfitársaink előtt, bizonyságtételeink, szavaink által. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj nagy neved dicsőségéért. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ha Isten éltet bennünket, akkor jövő héten ugyanitt, ugyanezen a csatornán találhatjátok meg a következő istentiszteletet, illetve gyermekistentiszteletet is. Tekintettel arra, hogy anyák napja van, szeretettel kívánjuk Isten áldását minden kedves édesanyának, nagymamának a gyülekezetünkben és ennek határain túl is. Az Úr vezessen minnyájunkat az ő megismerésének útján, adja meg minnyájatoknak, hogy ragyogjon előttünk a Krisztus. Most pedig Isten tiszteletünk lezárásaképpen a 90. Zsoltárt lapozzuk fel, és ennek 7. és következő verseit énekeljük el, a 90. Zsoltár 7., 8. és 9. versét. A 7. vers így kezdődik: taníts meg azért minket kegyelmesen, hogy rövid voltát éltünknek értsük. Fogadjátok, Urunk, áldását. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, és minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Áldás, békesség.